Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dániel próféta könyvéről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutottunk a harmadik fejezethez, Dániel könyve harmadik fejezetéhez, és mielőtt ezt a fejezetet áttekintenénk, néhány gondolat erejéig idézzük föl a második fejezetnek néhány gondolatát, hiszen ez fogja megalapozni, ez teszi érthetővé ezt a harmadik fejezetet a számunkra. Dániel könyvében láttuk már az első fejezettől kezdve, hogy a babiloni birodalom megtámadta Júdát, Jeruzsálemet, Nabukodonozor vezetésével, fogoly csapatokat vittek Babiloniába, elkezdődött az Isten által megjövendőlt 70 éves fogság, és így került Babiloniába Dániel és három társa, Sidrák, Misák és Abednégó. Láttuk az ő történetüket, hogy kerültek az udvarhoz, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül mindjárt az odakerülésük után, és a következő nagy megpróbáltatást a második fejezetben olvastuk, amikor is Nabukodonozor királyról azt olvassuk, hogy ő gondolkodott, töprengett éjszaka lefekvése után, az ágyában olyan gondolatai támadtak, hogy vajon mi lesz az ő birodalmával, amikor ő meghal. Hatalmas gazdagság, vagyon, birodalom volt az övé, a világ uralkodója volt, és töprengett azon, hogy vajon mindez kié lesz, hogyha ő meghal, mi lesz majd az ő halála után. És amikor ő ezen töprengett, azon az éjszakán egy álmot álmodott, az Isten adott neki egy álmot, egy olyan álmot, amely nagyon megérintette őt, és amikor reggel fölébredt, érezte, hogy ez az álom, amit álmodott, az nagyon fontos volt, de elfelejtette az álmot. És kiadta parancsba Babilon bölcseinek, jövendőmondóinak, hogy fejtsék meg az álmot, de magát az álmot is mondják el, hogy ő mit álmodott. Természetesen a babiloni bölcsek képtelenek voltak erre, hiszen honnan tudhatták volna, hogy mit álmodott ő, ha valamit mond, hogy mit álmodott, akkor ők nyilván valami magyarázattal előálltak volna, de ez lehetetlen volt, amit kért a király. És ezért Nabukodonozor király a haragjában ki akarta végeztetni az összes bölcset és írástudót a birodalmában. És ekkor, amikor ezt a veszedelmet megtudta Dániel és három társa, akkor haladékot, időt kértek, imádkoztak az Istenhez, hogy könyörüljön rajtuk, és az Isten meg is mutatta az ő hatalmas segítségét, hiszen Dánielnek az Úr megmutatta ugyanazt az álmot, amit Nabukodonozor király álmodott. Megmutatta, el is mondta a királynak Dániel, és az értelmét is megadta az álomnak. És ennek az álomnak a lényege az volt, válasz Nabukodonozor töprengésére, elalvás előtti töprengésére, hogy mi lesz majd az ő birodalmával ő utána, bemutatott az Isten az ő álmában egy szobrot, és ebben a szoborban bemutatta a világ történelmét, röviden összefoglalva. Ez egy olyan szobor volt, amelynek arany volt a feje, ezüstből volt a válla és a karjai, részből volt a hasa és az oldala, a lábszára vasból volt, és a lábujjak pedig vasból és cseréből voltak. Hatalmas, monumentális szobor volt, és ez az emberi történelmet ábrázolta, és utána az álom magyarázatában így is szerepelt, hogy az aranyfej az nem más, mint te, Nabukodonozor király, mondja Dániel az Úr vezetésével, te vagy az aranyfej. De utánad jön egy másik birodalom, jön az ezüst kar és a vál, az alacsonyabb rendű lesz nálad, de fel fogja váltani a te birodalmadat. Utána ez is megsemmisül, ennek is a világuralma véget ér, és jön a következő, és jön a következő, és magyarázza a birodalmak egymás utániságát, egészen addig, amíg eljut odáig az álomban, hogy ez a hatalmas szobor, ami az egész emberi történelmet szimbolizálja, ez egy kéz érintése nélkül leszakadó kő következtében teljesen meg fog semmisülni. És az a kő, amely leszakad, az lesz majd nagy hegyé. Ezzel az Úr egyértelműen értésére adta Nabukodonozornak, hogy ebben a világban nincs állandóság, egyetlen egy birodalom sem örökkévaló, a bűn miatt, az Isten ellen való lázadás miatt, egyik követi a másikat, nincs állandóság a föld történelmében. De majd a föld történelmének a végén eljön egy ország, az Isten által alapított ország, ugye ez a kő Jézus Krisztus szemléltette, az ő általa alapított ország, amely soha örökké meg nem romol, mert ebben az országban igazság, az Isten törvényei lesznek az uralkodók. És nézzük meg, ezt tekintettük át a múlt alkalommal teljes részletességgel, de ebből fog következni majd a harmadik fejezetnek a történése, amikor mindezt Nabukodonozor megtudja, emlékszik is ugye utána már az álomra, amit Dániel elmond neki, és amikor a magyarázatát is meghallja mindennek, akkor a második fejezet 47. versében így olvassuk: szólt a király Dánielnek, és mondta: bizonnyal a ti istenetek, ő az istenek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Így ért véget ez a történet. Nabukodonozor király, ez a bálványimádó király hatalmas bizonyságot szerzett az élő Isten létezéséről, és meghajolt az Isten nagysága előtt, de ez nem jelentette még az ő végleges megtérését. Mert a következő fejezetben, a harmadik fejezetben a következőt olvassuk. Az első vers így hangzik: Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállította azt a Dura mezején, Babilon tartományában. Egy ideig Nabukodonozort hatalmában tartotta az isteni nagyságnak a tudata. Emlékezett erre a szoborra, amit látott, hogy ő csak az aranyfej, de a birodalmát majd követi egy másik birodalom. De egy idő után mindenről megfeledkezik, a hatalmi becsvágy erőt vesz rajta, önmagát fel akarja magasztalni, a birodalmáról azt gondolja, hogy mégiscsak állandó lesz, nem a múlandóságé lesz ez, hanem az ő országa örökké való ország lesz, és éppen ezért felállít egy olyan szobrot, amely teljes egészében aranyból van. Nem csak a feje van aranyból, hanem az egész szobor aranyból van. Igen, ezzel kifejezésre akarta azt juttatni, hogy nem, az ő birodalma nem fog megszűnni. Ez a birodalom állandó lesz. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy milyen hatalmas lehetett ez a szobor. A adatokat figyelembe véve azt látjuk, hogy ez egy 27 méter magas és 3 méter széles szobor volt aranyból. 27 méter magas és 3 méter széles szobor. Nem kis szobor volt, amit felállítatott az önmaga és a birodalma dicsőségére. És nézzük meg, hogy mi volt ezzel a szoborral a célja. A következőt olvassuk a második verstől. És Nabukodonozor király egybe gyűjtette a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők, és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott, és megállának az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor állítatott. És a hírnök hangosan kiáltott: meghagyatik néketek, ó népek, nemzetek és nyelvek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Nabukodonozor király a saját nagyságát mutogatva, saját maga tiszteletére ezt a szobrot felállítatja, és azt akarja, hogy ezt a szobrot mindenki imádja, ezelőtt a szobor előtt egységesen mindenki boruljon le. De nézzük meg, hogy mit tesz ebben a helyzetben a három héber ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó. A következőt olvassuk. Azért mihelyt meghallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, melyet Nabukodonozor király állítatott. Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig, és mondták Nabukodonozor királynak: Király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le, és imádja az aranyállóképet. Aki pedig nem borul le, és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Mindenek előtt gondoljuk végig, hogy ez a vád, amivel vádolták Sidrákot, Misákot és Abednégót, vajon igaz volt, vagy nem volt igaz. Azt mondták ezek az emberek, hogy vannak férfiak, akik nem becsülnek téged, ó király. Ez igaz volt, vagy nem volt igaz? Úgyhogy ez alaptalan vád volt, mert Sidrák, Misák és Abednégó hűségesek voltak a szolgálatukban. Hűségesen végezték a rájuk bízott feladatot és szolgálatot. De egy dolgot nem tettek. Nem imádtak más Istent, az élő Istenen kívül. Senki és semmi előtt nem borultak le imádattal és hódolattal. Ezt egyes egyedül az Isten felé tették meg. És mielőtt a történeten tovább megyünk, mindenképpen szeretném, hogyha megállnánk és kitérnénk arra, hogy miért nem tette meg ez a három ifjú, ez a három héber ifjú, hogy leborult ezelőtt az arany állókép előtt, miért nem cselekedték ezt, mit mond a Biblia az imádatról. Mi is az, hogy imádat, min alapszik, és miben kell, hogy megnyilvánuljon az imádat. Alapvető kérdés a Bibliában ez, éppen ezért nézzük meg, és Máté evangéliuma 4. fejezetének a 10. verséből induljunk ki. Máté evangéliuma 4. fejezet 10. verse a következőt mondja. Amikor a pusztában Jézust megkísérti Sátán három ízben is, akkor az egyik kísértés így hangzott, azt mondta Sátán Jézusnak, hogy mindezeket, a világ összes országát Jézusnak adja, hogyha leborulva imádja őt. És Jézus válaszát szeretném olvasni Sátánnak erre a durva otromba kísértésére. Ezt mondja Jézus, és kimondja ezt a hatalmas nagy igazságot, hogy eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Kimondja Jézus ezt a hatalmas alapelvet, hogy egy hívő ember csak is az Istent imádhatja, és őt szolgálhatja. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Nagyon érdekes, hogy ez a szó mit jelent önmagában az, hogy imádat. Ez a szó mind a héberben, mind a görögben azt jelenti, hogy meghajolni az Isten előtt, és szolgálni őt. Ez a szó ezt jelzi mind a héberben, mind a görögben. Meghajolni Isten előtt, és szolgálni őt. Ezt jelenti az imádat. Tehát látjuk, hogy ez nem csak egy elmélet az imádat kérdése, hanem valaminek a szolgálata, valami előtt tiszteletet tenni, meghajolni, és valamit vagy valakit szolgálni. Ezt jelenti az imádat. De nézzük meg ezek után a Szentírás alapján, hogy az ige mit mond arról, hogy ez az imádat miért egyes egyedül az Istent, az élő Istent illeti meg. Hiszen maga Jézus fogalmazott így, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, csak néki egyedül. Ez az imádat miért csak kizárólag egyedül őt említi meg? Három okot mond erre a Biblia. Az Isten imádatnak három okát látjuk a Bibliában, amiért csak is az élő Istent illeti ez az imádat és tisztelet és szolgálat és hódolat. Az elsőt Jeremiás könyve 10. fejezetéből olvassuk el. Jeremiás könyve 10. fejezetének a 12. és a 16. verse a következőt mondja. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. És utána a 16. versben ezt olvassuk, mert a mindenség alkotója ő. A Biblia az élő Istent úgy mutatja be, mint aki mindennek a forrása, az összes élet forrása, minden élet forrása, bármilyen formában látjuk az életet megnyilvánulni, mindent ő teremtett. Azt mondja a Biblia, hogy a mindenség alkotója ő. És a Biblia arról beszél, Dávid olyan csodálatosan fogalmazza ezt meg a 8. Zsoltárban. Ugye itt Jeremiásnál még azt látjuk összefoglalóan, hogy a mindenség alkotója ő, de a 8. Zsoltárban Dávid csodálatosan beszél arról, és így fogalmazza meg, hogy amikor látom a te egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a napot, a holdat, amelyet teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Igen, a Biblia egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy a mi életünk nem a véletlen műve, a mi életünk nem a természet törvényeinek a következménye. Ha az Isten nem adott volna nekünk személy szerint mindannyiunknak életet, egyikünkben sem lenne élet. Ádámit, Évát is ő alkotta meg, de mindannyiunknak személy szerint ő adott életet. És ez az imádatnak az első és egyik legfontosabb alapja. Akitől az életet kaptam, akinek az akaratából, jóváhagyásából, engedélyéből, szeretetéből, irgalmából, mindegy, hogy hogy fogalmazunk, de vagyok, és kapom tőle az életet, annak tartozom egyedül imádattal. És ha belegondolunk, olyan szép ez Jelenések könyve 44. fejezetének a 11. versében, bepillantást látunk a mennybe. Bepillantást látunk az angyalok világába, a mennyei lények életébe, és azt látjuk Jelenések könyve 4. fejezet 11. versében, hogy a mennyei lények a következő képpen dicsérik az élő Istent. Ezt mondják a 11. versben, méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Mit mondanak a mennyei lények? Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, tisztességet. Mit mondanak ki? Méltó vagy az imádatra. És miért? Mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek mindenek. Igen, az imádat első és egyik legfontosabb alapja a teremtés, az élet, amit a teremtőnktől kaptunk. De nézzük meg, hogy a Biblia mit mond másodikként, amiért csak is az élő Istent illeti meg az imádat. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a 10 parancsolatra. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? A 10 parancsolat így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, és ezért ne legyenek idegen isteneid én előttem. Mit jelent az, hogy az Isten kihozott bennünket Egyiptom földjéből, a szolgálat házából? Egyiptom minek a jelképe? A fogságnak a jelképe, a bűn fogságának, a szolgaságnak a jelképe. És amikor Isten kijelenti az ő 10 parancsalatát, az ő erkölcsi törvényét összefoglalja, akkor így alapozza meg, hogy ember, azért kérem ezt tőled, mert nem csak az életet kaptad tőlem, hanem a szabadságot is. A bűnből való szabadulást hozom neked. Én tudom egyedül megoldani a halál bilincseit, mert életet kaptál, de választottad a rosszat önként, aminek a következménye a halál, és én ezt a halál bilincsét is megoldom, és megváltóról gondoskodom a te számodra, és életet, újra életet, örök életet adok neked. És azt mondja a Biblia, Azt mondja az Isten az ő 10 parancsolatában, hogy ezért ne legyenek idegen isteneink, ő előtte senki más ne imádjunk, a szabadulásért, a bűnből való szabadulásért, egyes egyedül az Istent, az élő Istent imádjuk. És még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, a 3. pillérét az Isten imádatának, amiért egyedül ő jogosult az imádatra. A Biblia Istent úgy mutatja be, mint aki nem csak megteremtett bennünket, nem csak életet adott nekünk, nem csak a bűnből szabadít meg bennünket, hanem nap mint nap megmutatja az ő fenntartó hűséges szeretetét a mi életünkben. A Biblia azt mondja, egy igét szeretnék olvasni, Krónika első könyvéből, a 16. fejezet 34. verséből olyan szép megfogalmazást látunk. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. Azt mondja, hogy tiszteljük az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. És innentől kezdve az igék sokaságát idézhetnénk. Amikor azt mondja az ige, hogy napról napra megújul, nagy az ő hűsége. Amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy az Isten felhozza a napját mind az igazakra, mind a gonoszokra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És vég nélkül sorolhatnánk az igék sokaságát. Amikor Ézsaiás prófétánál azt látjuk, azt mondja, hogy vénségetekig én vagyok, az megőszülésetekig én visellek. Én hordozom, én szabarítom. Az anyaméhtől kezdve gondom volt reátok. Egész életeteken keresztül hordoztalak benneteket. Igen, az igék sokaságát idézhetnénk, és saját tapasztalataink sokaságát, amikor megtapasztaltuk, hogy az Isten, az élő Isten szabarított meg bennünket nehéz helyzetből, olyan gondokban segített és állt mellettünk, amit magunktól hordozni nem tudtunk volna. Igen, a fizikai fenntartás, a szabadítás, a szüntelen való jelenléte és hűsége, mindez megalapozza azt, hogy az imádat egyes egyedül az övé. Igen, ez az imádat lényege, és az Isten azt akarja, hogy mi erre állandóan emlékezzünk. Ha mi elfeledkezünk erről, akkor könnyen hamis Isten imádatába tévedünk bele. Az Isten azt akarja, hogy erre mi mindig emlékezzünk. Ő a teremtőnk, szabadítónk, fenntartónk. De nézzük meg, hogy az imádat, az élő Isten imádata miben kell, hogy kifejezésre jusson. Egy igét szeretnék olvasni Királyok második könyvéből, Királyok második könyve 17. fejezetéből. A következőt szeretném olvasni, Királyok második könyve, 17. fejezet, és ott a 36-37. Verset a következőképpen olvasom. Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral. És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek. Egyértelműen elmondja itt ez az ige, hogy az Isten imádat nem csak szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, nem csak egy belső érzés, nem csak egy belső elfogadása annak a ténynek, hogy ő a teremtőm, megváltom, szabadítom, fenntartom, hanem ennek az imádatnak külső cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia. És ez pedig nem más, mint megtartani az ő rendeléseit, ítéletét, törvényét, parancsolatát, és azon az úton járni, amelyet ő mutat az ember számára. Ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nem Isten imádat az a fajta tisztelet vagy imádat, amelyik nem mutatkozik meg engedelmességben. Sőt, így fogalmazhatnám, amelyik nem mutatkozik meg feltétel nélküli engedelmességben. Mert az imádat nem más, mint feltétel nélküli engedelmesség. Miért mondom ezt, hogy feltétel nélküli engedelmesség? És ezért hangsúlyoztuk az előbb, hogy az imádat tulajdonképpen az Isten megismerésén alapul. akkor tudom én az Istent imádni, ha valóban megismertem az ő erejét, megismertem az ő irántam való szeretetét, megismertem az ő jó tervét az én életemben, és ha megismerem a végtelen szeretet és bölcsesség Istenét, akkor az ember elkötelezi magát arra, hogy igen, én ezt az Istent feltétel nélkül követem. Aki ilyen végtelenül bölcs, hogy ezt a világot így megalkotja, az életet megteremti, aki ennyire szeret, hogy az ő fiát adja azért, hogy nekem életem, örök életem lehessen, aki így körülvesz engem szüntelenül az ő jóvoltával, hűségével, fenntartó kegyelmével, akkor nem kérdőjelezem meg az ő törvényeit, nem teszem fel azt a kérdést, hogy miért, ha valamit nem értek még akkor sem, hanem elfogadom őt, elismerem, hogy én porszem vagyok hozzá képest, de megismertem az ő lényét, és bizalommal elfogadom, hogy ő mindig, minden körülmények között a javamat akarja. Igen, az imádatban a feltétel nélküli engedelmesség is benne van. És nézzük meg, egy igés csak kívülről hadd idézzek, Jézus egyik alkalommal megjegyzi az ő népének, az ő népe felé, a zsidók, farizeusok, képmutatók, írástudók, amikor körülvették Jézust, azt mondja nekik, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és szíve távol van tőlem. És az irántam való tiszteletük betanított emberi parancs alatt lett. Igen, az ige ezt mondja. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem elég nekünk szájjal tisztelni, vagy formából bizonyos dolgokat megcselekedni, hanem az imádat az értelmes Isten ismereten alapul, és szeretetből való, neki való szolgálatot jelent, nem csak betanított emberi rendelkezésnek való engedelmességet és parancsolatot. Nézzük meg János evangélium a 4. fejezetét, Jézus mit mond a szamáriai asszonnyal való beszélgetés kapcsán. János evangéliuma 4. fejezet, 23 és 24. versben Jézus a következőt mondja ennek az asszonynak. Eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mennyire fontos Jézusnak ez a kijelentése. Azt mondja, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Istent? Ugye lélekben, az én szívemben, lelkemben felemelkedem az Istenhez, az én gondolataimba befogadom őt, az ő szavát, az ő igéjét, megismerem őt, de utána igazságban imádni. Az ő igazságát, a kinyilvánított igazságát és akaratát megcselekedni az én életemben. Azt mondja, hogy ez az igazi imádat, lélekben és igazságban imádni az Istent. Olyan szép kifejezést látunk Krónika első könyvében. Krónika első könyvében egy nagyon szép kifejezésre szeretném fölhívni a figyelmet. Krónika első könyve 16. fejezet 29. verse ezt mondja: adjátok az Úrnak nevének dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elébe. És utána ezt mondja: imádjátok az Urat a szentség ékességében. Olyan érdekes megfogalmazás. Imádjátok az Urat a szentség ékességében. Mit jelent a szentség? Az Istennek való elkülönülést jelent. Elkülönített, az Isten számára elkülönítést jelent. Azt mondja, imádjátok őt a szentség ékességében. A ti életetek ne a bűn törvényei élete legyen, hanem neki elkülönített élet legyen. Ezt jelenti az Isten imádata. Tehát az Isten imádata távolról nem, a szánkkal valósul meg, hanem a mi életünkkel, a jellemünkkel, cselekedetünkkel, az Isten törvényeinek a megtartásában. De szeretnék itt mindjárt megjegyezni valamit, hogy hiszen a mai időnkre is kell vonatkoztatnunk Dániel könyvének a tanulságait. Mi hamis Istent imádhatunk akkor is, hogyha nem egy bálvány előtt borulunk le, mint ebben az esetben nyilvánvaló volt, ugye, hogy egy bálvány előtt való leborulás nem az élő Isten imádatát jelenti, de a Biblia figyelmeztet bennünket, Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy mi az élő Istenből is készíthetünk bálványt. Az élő Istent is próbálhatjuk, mert ez nem igazi imádat, de próbálhatjuk őt imádni úgy, hogy az nem más, mint bálványimádás. Mikor bálványimádás az élő Isten imádata? Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében Jézus a következőt mondja. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát Jézus azt mondja, hogy valaki imádhatja az Istent, azt mondhatja, hogy én tisztelem őt, de hogyha az ő cselekedeteiben, az ő vallásos cselekedeteiben, az ő hitéletében nem az Isten szavát tartja meg, nem az Isten kinyilatkoztatott ígéje szerint él, hanem más törvények szerint, lehetnek azok vallásos rendelkezések is, de hogyha ellentétben vannak az Isten törvényével, az Isten tiszta kijelentésével és igéjével, akkor az ember hiába tiszteli az Istent, sőt, egy olyan valakit tisztel, aki nem létezik. Mert ilyen parancsolatokat az Isten nem adott. Ezek emberek rendelkezései. Tehát a Biblia nagyon határozottan felhívja a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk az imádatra, a tiszteletre, valaminek a követésére, mert ami nem az élő Isten szájából származó törvény és parancsolat, ha én azt cselekszem és azt tartom meg, akkor valaki olyan valakit tisztelek, aki nem létezik, mert ő ilyet nem mondott. És tulajdonképpen éppen ezért ez egy óriási veszély és egy hatalmas felelősség. Nem tudom, hogy ezt végig gondoltuk-e már az életben, hogy mi minden tettünkkel, minden pillanatban valakit imádunk. Vagy az élő Istent imádom, vagy pedig e világ Istenét imádom, és az ő akarata szerint cselekszem. Minden tettünk valakinek való szolgálat, vagy az élő Isten szolgálata, vagy a hamisság szolgálata. Az életünk nem más, mint egy imádat, egy szolgálat, valaminek a követése, vagy az egyik úté, vagy a másik úté, vagy az élő Istent imádom és tisztelem, vagy pedig e világ fejedelmét követem, és az ő törvényei szerint élem az életemet. Tehát látjuk azt, hogy egyértelműen az imádat a cselekvésben nyilvánul meg, az életben, az Isten parancsolatainak a megtartásában. És olyan hangsúlyos, amikor Jézus azt mondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet formából az egyiket tisztelni, de a szívben a másikat. Vagy egyiket tisztelem és imádom, és a másikat megvetem, vagy pedig fordítva. Jézus határozottan kinyilvánítja ezt. És még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni, mielőtt tovább megyünk ebben a fejezetben, Dániel könyve 3. fejezetében. Az Isten az imádatot egyetlen egy helyzetben tudja elfogadni, egyetlen egy feltétele van az imádatnak, hogy az önkéntes legyen. Ha valaki érdekből, kényszerből, külső hatásra próbálja ezt megtenni, az Isten semmiképpen el nem fogadja. Ha az én indítékom nem őszinte, nem tiszta szereteten alapul, az Isten azt el nem fogadhatja. És mennyire döbbenetes ez az Isten lényével kapcsolatban, hogy az Isten, a világokat teremtő és alkotó Isten, aki előtt nincs lehetetlen, az embert nem kényszeríti az ő imádatára. Az Isten az embert soha semmire nem kényszeríti. És éppen ezért nem is fogad el semmi mást, csak ami önként szeretetből fakad. Szeretnék egy igét megjegyezni, Római Levél 12. fejezet 1. versében Pál apostol azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek élő, kedves és szent áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Mit mond? Mire felkéri? Megismerve az Isten irgalmasságát, ami a megváltásban, a szabadításban nyilvánul meg leginkább, ha mi megismertük ezt az isteni szeretetet, akkor szánjuk oda mi magunk, ő nem kényszerít, hanem szeretetből viszont áldozatként szánjuk oda a mi életünket az Istennek kedves áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz, hanem változzunk el a mi elméjünk megújulása által, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Igen, ez az Isten, ez az isteni szeretet, szabad akarat meghagyása az ember életében. Ellenben Sátán az imádatot mindig ki akarja csikarni az emberből, kényszeríteni akar, rá akar venni valamivel az ő tiszteletére, az ő imádatára. Ez a célja, a világ ura akar lenni. Jézust is erre akartál rávenni, hogy őt imádja, előtte boruljon le. Ugye az Isten fölé akar kerekedni, ez volt a lázadásának a kirobbantója. Igen, ez a rejtett célja, ami már teljesen nyilvánvalóan lelepleződött. És éppen ezért ő ezt minden eszközzel meg akarja valósítani. Nyers erőszaktól kezdve a finom ráhatásokig, a becsapásokig, ámításokig mindent latba vet azért, hogy az embereket az ő imádatára és tiszteletére próbálja rábírni. És ezek után nézzük meg, és folytassuk tovább a történetet. Ugye bevádolják ezt a három ifjút, hogy nem hajlandók imádni ezt az arany állóképet, ezt az arany szobrot, és nézzük meg, hogy Nabukodonozor király, amikor mindezt megtudja, hogy reagál a történésre. Így olvasom. A 13-tól 15-ig terjedő versekben. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor és mondta nékik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tiszteliteké az én Istenemet, és nem imádjátoké az arany állóképet, amelyet felállítattam. Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Nabukodonozor azt halljuk, hogy nagy haragra gerjedt és felgerjedt. Hogy léteznek emberek, akik az ő parancsát semmisnek tekintik, ezáltal őt sem tisztelik, nem hajlandók leborulni az ő isteni előtt, és ezelőtt a bálvány szobor előtt, amit ő felállítatott. És nézzük meg, mit tesz a három héber ifjú, hogy válaszol. Csodálatos ez a válasz, így válaszolnak. Felelt Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Nézzük meg ezt a választ, és mielőtt részleteiben megnéznénk ezt a három verset, tegyük fel a kérdést, nem volt-e ez magbuzgóság az ő részükről? Hát halál fiai, hogyha nem teszik. Nem volt ez magbuzgóság? Nem lehetett volna mondjuk azt megtenni, hogy lehajolok, hát úgy se tudja, hogy mit gondolok a szívembe, úgy se lát a szívembe, én a szívemben úgy is azt mondom az Istennek, hogy Istenem, én csak téged imádlak, most leborulok, mert ilyen kényszerhelyzet van. Mi lett volna, ha ezt teszik? Megtagadták volna az élő Istent. Megtagadták volna, mert az imádat, mint ahogy megemlítettük, külső cselekedetekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Nem igazi imádat az, ami, és szeretném hangsúlyozni és aláhúzni, ami a körülményektől függ. Ha jó a helyzet, ha nem jár semmi kockázattal, akkor megtartom az ő parancsolatát. De ha nekem abból hátrányom származik, nekem abból valami károm származna, vagy netán az életembe kerülne, hát akkor már nem. Ez nem Isten imádat, ez kétfelé sántikálás, ez e világ Istenének az imádata. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia határozottan azt mondja, hogy én zugolyában, titokban nem szolgálhatom az Istent. Az Isten imádat ezekben a kritikus helyzetekben válik igazából nyilvánvalóvá, és lepleződik le, és válik nyilvánvalóvá mindenki számára. Van egy ige, ami engem annyira megérintett már nagyon régóta, Márk evangélium a 8. fejezet 38. versében, egy olyan kijelentést találunk, ami úgy gondolom, hogy valóban elgondolkodtató. Jézus a következőt mondja. Ugye ismerjük azt a kijelentését Jézusnak, hogy ha valaki szégyel engem, én is szégyelni fogom az én atyám előtt. De Jézus itt valami mást is mond. Azt mondja, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között az embernek fiai szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Engem ez a gondolat érintett meg már olyan régen, hogy nem egy furcsa fordított helyzet, hogy én az élő Isten szégyelem ki között a bűnös és parázna nemzetség közepette. Ebben a világban az egyedüli tisztaságot, jóságot, igazságot és szeretetet én szégyellem. Ezek előtt a bűnös emberek előtt. Ezt mondja Jézus. Ebben a világban, amelyik a gonoszságban vesztegel. Nem inkább fordítva lenne ez helyén való, hogy az Istennek kellene bennünket szégyelnie, Jézusnak kellene bennünket szégyelnie? És így akar valahogy fény gyújtani Jézus a szívünkben, hogy ember, te engem szégyelsz az én beszédemet és parancsolatomat, e bűnös és elhajlott nemzetség közepette? Vagy pedig félsz embertől, hogy az én parancsolataim mellett hűségesen kiálljál? Igen, nem lehet titokban őt imádni. Az Isten imádat nem függhet a körülménytől, vagy a következménytől. Ez önámítás, hogyha én így akarom őt szolgálni. És nézzük meg, olyan szép ez a válasz, ahogy feleltek Sidrák, Misák és Abednégó. És szeretném is kérdezni, hogy mit érzünk ki ebből az első mondatból. Így kezdik, hogy ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Mit érzünk ebben, hogy nem szükség erre felelnünk néked? Fenyegeti őket ezzel, és azt mondja, hogy erre nem is szükség, hogy feleljünk. Nagyon sok minden benne van, én egyetlen egy gondolatot szeretnék ebből kiragadni. Hogy számomra az a legszembetűnőbb ebben a mondatban, hogy ők nem álltak szóba ezzel a lehetőséggel, hogy ezt akkor most nem teszem meg. Erre nem szükséges felelnünk, erről beszélni sem kell. Ez annyira egyértelmű ez a kérdés, hogy itt nincs latolgatni, nincs mit meghányni, vetni, hogy akkor ez most, hát tényleg most ebben a helyzetben, vagy hogy, erre nincs mit mondani. Szóval amire vonatkozóan az Istennek kijelentett akarata van, ott nem lehet latolgatni, hogy de most ez a helyzet, most ilyen körülmény, most ez, most talán így. Erre nem szükség néked felelnünk, mert erre az Istennek, a mi élő Istenünknek van határozott szava kijelentése, nekünk erre nem is kell válaszolni. És szeretnék itt mindjárt megállni és valamit megemlíteni. Miért van ez a rengeteg nyomorúság a mi földünkön? Mert Ádám és Éva beengedték a bűnt. És Éva miért vétkezett? Mi volt az ő elesésének az oka, közvetlen előzménye? Hogy szóba állt a kísértéssel, nem azonnal utasította vissza. Ha valamiről tudom, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy ne tedd, és én mégis elkezdek vele foglalkozni, latolgatom, hát most talán, most így, abban a pillanatban a gyengülés útjára léptem, elkezdek folyamatosan gyengülni, és kikövezem az elesésem előtt az utat. A három héberi fiú nem ezt tette. Ugyanaz a mentalitás, mint amit az első fejezetben láttunk, amikor ott az étkezés körül volt az a nagy próba, mit olvastunk? Eltökélték az ő szívükben, hogy nem fognak olyat tenni, ami az Isten akaratával ellentétes. És ezért így válaszolnak ezzel, valóban ezzel a nemes egyszerűséggel, hogy nem szükséges erre felelnünk néked. És utána nézzük meg, hogy folytatják. Imi a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Miről tesz bizonyságot ez a kijelentésük? Ez arról tesz bizonyságot, hogy ők megismerték az ő Istenüket, akit ők imádtak, az nem egy elméleti Isten volt a számukra, hanem az ő életükben megtapasztalt segítőjük és vezetőjük volt. Visszaemlékezhettek az első két szabadulásra, amit itt már Babilóniában átéltek, az első fejezetben olvasott szabadítást, a második fejezetben, amikor halálos veszedelemben voltak, az Úr hogy megsegítette őket, és megszabadultak a halálos veszedelemből. És azon kívül pedig emlékezhettek a régebbi kinyilatkoztatásokra. Mivel fenyegették őket? Hogy bedobják őket a tüzes kemencébe. nézzük meg Ézsaiás könyve, ami alig néhány évszázaddal, két évszázaddal előbb íródott. Nézzük meg, hogy milyen ígéretet tartalmaz Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második verse, aminek a kijelentését nyilván ők is jól ismerték. Ezt olvassuk Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második versében. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Nyilván ott élt a szívükben az isteni ígéret, ott volt az emlékezetükben az a sok megtapasztalás, amit személyesen megtapasztaltak az Isten hűségéről, szeretetéről és hatalmáról. És ez eltökélt és szilárdakká tette őket, hogy nem borulnak le az arany állókép előtt. Itt szeretnék megállni még egy gondolat erejéig. Többször kimondtam ezt a szót, és szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, hogy a mi életünkben is a megállásnak van egy nagyon-nagyon jelentős kulcsa, és ez nem más, mint az emlékezés. Emlékezés. Sátán mindig felettetni akar bennünket, mindent el akar felettetni. Gondoljuk végig, hogy hányszor fordul elő, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk és elcsüggedünk, és elfeledteti velünk Sátán, hogy a korábbi nehéz helyzetekben az Isten velünk volt, és hogy könyörült rajtunk. Az Isten mindig emlékeztetni akar. Mit mond? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Hányszor olvasuk ezt az igében, hogy emlékezz, el ne felejtkezzél. Sátán mindig felejtetni akar. Ezek az ifjak emlékeztek. Emlékeztek az Isten ígéretére, és emlékeztek a már korábban vele szerzett tapasztalatukra. És nézzük meg tovább a 18. verset, és én úgy érzem, hogy ennek a válasznak, amit adtak a királynak erre a fenyegetőzésére, ez a csúcspontja. A 18. versben ezt mondja, ugye ezt mondták előtte, hogy a király kezéből is meg tudná szabadítani őket, és mire felmondták ezt? Mert Nabukodonozor szinte kérkedve, fennhéjázóan azt mondta, hogy ugye beveti őket a tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Ugye erre határozottan mondták, hogy az élő Isten ki tud bennünket szabadítani. De, mit mond a 18. vers? Ezt mondják az ifjak, ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Hatalmas kijelentés és hatalmas hitnek a bizonysága ez, amit itt kimondtak, és bemutatják az igazi Isten imádatnak a lényegét. Mit mondanak? Az Úr meg tud bennünket szabadítani, de ha nem szabadít meg, akkor sem teszünk olyat, ami az ő akaratával ellentétes. Mit mondanak ki ezzel? Hisszük, hogy meg tud szabadítani. De ha nem szabadít meg, nem leszünk csalódottak, nem fogunk az Isten ellen fordulni, nem fogjuk azt mondani, hogy kár volt a neki való szolgálat. Ő tudja, mit akar a mi életünkkel. Ha megszabadít, áldva legyen érte a neve, de ha nem szabadít meg, akkor sem imádunk más Istent rajta kívül. Igen, hatalmas kijelentés ez, és úgy gondolom, hogy ez az egész Isten imádat kérdésének az egyik legdöntőbb kulcsa. Nem érdekből imádni. Akkor is, ha ő nem szabadít meg engem az ő hatalmával, akkor is, ha nyomorúságba kerülök, az ő törvénye mellett való kiállásom miatt. Én vagy őt imádom szeretetből, vagy pedig nem igazi imádat. És ők nem érdekből imádták az Isten. Ha nem szabadít meg, akkor sem fogjuk őt megtagadni. Emlékezhettek az ő korábbi történelmükre, az egész népüknek a történelmére, a hithőseiknek a történetére, amit az Új Szövetségben visszatekintve, a zsidókhoz írott levélben összefoglalva így olvashatunk. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében a 35. verstől azt mondja a Szentírás, visszatekintve az Ószövetség történetére, azt mondja, hogy mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. Ez volt az Ószövetség története röviden összefoglalva. És ők emlékeztek csodálatos szabadulásokra, de emlékeztek azokra a helyzetekre is, amikor az Isten nem szabadította meg az őt imádókat. De mindez nem tette őket bizonytalankodókká, vagy kicsinyhitűkké, hanem kimondták határozottan, ha nem tenné is, akkor is nem tehetünk mást, mint az élő Istent imádjuk, és csak neki szolgálunk. Hadd kérdezzem meg, hogy ebből a válaszból milyen lelkület árad, milyen magatartásuk lehetett ezeknek az embereknek? Féltek ezek az emberek? Idegesek lehettek? Nyugtalanok lehettek? Teljes nyugalom árad ezekből a szavakból, és eszünkbe juthat a 119. Zsoltár 165. verse, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk, nagy békességük van. A legnehezebb élethelyzetben is nagy békességük van a téged szeretőknek, a te utaid követőinek. És nézzük meg, mi lesz a történetnek a vége. Olvasom tovább a 19. verstől a következőképpen. Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának szíve színe elváltozott Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szólt és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égi tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Végrehajtják az ítéletet, ugye hétszerte felfűtik, ugye a hétszeres kifejezés a Bibliában mindig azt jelenti, hogy sokkal inkább, tehát sokkal jobban, mint korábban, tehát ugye ez egy ilyen kifejezés a Bibliában. És nézzük meg, mi lett ennek az eredménye a 22. versben. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívüli izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégot felvitték, megölte a tűznek lángja. Tehát olyan erős volt a tűz, hogy azok a férfiak, akik megkötözték és bedobták őket a tüzes kemencébe, azokat megemésztette a tűz lángja. És utána így olvasom a 23-tól, az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk ki a tűz közepébe megkötözve? Feleltek és mondták a királynak, bizonyára ó király. Felelt és mondta, imé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiájé. Mit látott Nabukodonozor király? Három embert vetettek be, és négy valaki volt ott. És ki volt ez a negyedik valaki? Ez Jézus Krisztus volt. Erről a Biblia nem ír, hogy Sidrák, Misák és Abednégó látták-e ott Jézust. Erről nem ír. Ezt nem tudjuk. De hogy négyen voltak ott, és ez Nabukodonozor és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, ez bizonyos, mert ezt megörökíti a Szentírás. Teljesült az ígéret, amit Jézus ugyan az Új Szövetségben fogalmaz meg, és a búcsú beszédeinek ez a lezárása, ez az utolsó mondat, amit Jézus mond, imé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus soha nem hagyja magára az embert, a nehéz helyzetben sem. Van, amikor nem háríthatja el bizonyos dolgoknak a következményét, de akkor is ott van az emberrel a békességét, a szeretetét éreztetve. Itt azonban nem csak ilyen módon volt jelen Jézus, hanem a szabadítást is hozva. Így olvassuk a 26-tól terjedő versekben, Nabukodonozor király ekkor az égő tüzes kemence szájához járult, és szólt, és mondta: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, gyertek ki, és jöjjetek ide! Azonnal kijöttek Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Micsoda hatalmas szabadulás volt ez! Hogy teljesedett, amit olvastunk az előbb az igében? Mikor vizen mégy át veled vagyok, amikor folyókon azok el nem borítanak téged. A tűz nem árt neked, ugye nem perzsel meg téged. Igen, szóra teljesedett. Az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta ezeknek az embereknek az életében. Az új szövetségben a hithősök között, amikor olvasunk Zsidókhoz írott levél 11. fejezetét, amiből az előbb is olvastunk, ott is említést tesz erről az eseményről, hogy voltak, akik hitáltal megoldották a tűznek az erejét. Igen, ez a három héberi fiú volt, akik valóban az Istennek hűséggel szolgáltak, és az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta az ő életükben. És nézzük meg ezek után a történet lezárását. A 28-tól terjedő versekben nézzük meg, hogy Nabukodonozor király mit szólt mindenhez, milyen hatást tett rá mindez. Így olvasom. Szólt Nabukodonozor, és mondta: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemét dombát étessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondta: Békességetek bőséges legyen! A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái! Az ő országa örökké való ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Nabukodonozort mélyen megérintette mindez. Ez a nyilvánvaló csoda, az isteni szabadítás nagyon mélyen érintette a szívét. De hadd kérdezzem meg, végleg megtért Nabukodonozor ekkor még? Látjuk, hogy nem. Miből látjuk többek között? A 29. versből. Mert ahogy az előbb azzal fenyegetőzött, hogy meg fog halni az, aki nem borul le az arany állókép előtt, most azzal fenyegetőzik, hogy ez is ez fog történni azzal, aki káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó istenére. Tehát egyik végletből ilyen értelemben a másikba megérintette őt az Isten hatalma, kegyelme, egyértelmű, hogy hatalmas, mély benyomást tett az ő szívére, de majd látni fogjuk a következő fejezet áttekintésekor, hogy az igazi megtérés majd még csak akkor következik, majd később következik be az ő életében. És itt szeretnék megállni és egy tanulságot levonni. Figyeljük meg, hogy az Isten mennyire hosszú tűrő mindenki iránt. Figyeljük meg, hányszor van, hogy az ember az életében számtalan esetben megtapasztalja, hogy az Isten az élő Isten. Kézzel fogható bizonyítéka van rá. És mégis mit tesz? Rugódozik. Még mindig nem enged az Istennek. Az Isten újból megmutatja az ő hűségét, nem veti el, újabb élethelyzetet hoz, újból megmutatja az ő szeretetét. És sokszor ez sem elég, és újabb bizonyítékát adja Isten az ő jóvoltának, az ő létezésének, az ő szeretetének, hogy az embert megnyelje, az ember szívét igazi megtérésre vezesse. És ezt teszi Nabukodonozorral is, küzd érte hűséges, le nem mondó szeretettel. De óriási lépés volt ez az ő megtérése felé. És befejezésül szeretném levonni a történetnek a tanulságát. 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy milyen hatalmas tanulságokat látunk ebben a fejezetben. Az első, amire már kitértünk, de szeretném összefoglalni. Hatalmas bizonyság ez a fejezet arra vonatkozóan, hogy mit jelent hinni. És mit látnunk? Azt láttuk, hogy a hit egyenlő azzal, hogy valaki rábízza magát az Istenre. A hit nem más, mint bizalom. Ha én hiszek benne, akkor minden körülmények között rábízom magam, a sorsomat, az életemet, a következményeket, mindent rá tudom bízni az élő Istenre. Ha nem tudom rábízni magam, ha félek rábízni magam, ha félek a következményektől, akkor nincs igazi hitem, akkor nem imádom őt igazából. A második, amit szeretnék megjegyezni, hogy vajon ez a három héber ifjú, ha nekiállt volna prédikálni, lehetőséget kaptak volna, mikor tudták volna elérni ezt a hatást, hány prédikációval tudták volna ezt a hatást elérni, akár Nabukodonozor, vagy akárkinek az életében? Nem tudom, számot sem tudok mondani, de 100 prédikációval legalább felér, hanem többel, a hűséges helytállásnak, az igazi Isten imádatnak a megnyilvánulása. Ennél ékesebb bizonyíték és meggyőzőbb bizonyíték nincs, nem létezik az Istent még nem ismerő ember számára. Amikor valaki azt látja, hogy egy embernek még az élete se annyira fontos, mint az, hogy az Isten, akit ő szeret és tisztál, csak azt imádja, és senki mást ezen a földön. Ez a legnagyobb bizonyság az Isten mellett. Harmadik tanulságként szeretném megjegyezni azt, hogy vajon a helytálláshoz ki adta nekik az erőt? Önmaguktól voltak ennyire erősek? Nem. Az a Jézus, aki ott járt velük a tüzes kemencében, nem akkor volt először velük kapcsolatban, hanem ők szüntelenül az élő Istennel voltak kapcsolatban. Ennek előzménye volt ennek a bátor kiállásnak. És ha én az életemben, az apróbb dolgokban folyamatosan megalkuszom, a nagyobb dolgokban képtelen leszek megállni, mert egyedül képtelen az ember megállni. Ehhez Jézus adhatja az erőt. És ugyanakkor a negyedik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni tanulságként, hogyha én Jézussal élő kapcsolatban vagyok, én Krisztust követem ebben az életben, akkor az ember nem kell, hogy a következményeket latolgassa. Akkor az ember valóban el tud mindent engedni a szónak abban az értelmében, hogy én azt teszem, amit ő kíván tőlem, a többi nem az én részem, a többi az ő része. Hogy mit fog megengedni az életemben, hogy fogja hozni a szabadulást, vagy nem hozni az ő akarata és bölcs terve szerint. Ha én megteszem az én részemet, akkor az összes többi az ő része. És egy dolgot kijelent az Isten igéje, hogy aki őt imádja, és csak őt imádja, lehet, hogy ebben az életben hátrányos helyzetbe fog kerülni. Lehet, hogy nem fog tudni olyan karrierbe futni. Lehet, hogy hátrányokkal kell neki szembenézni. Lehet, hogy megvetés lesz az osztályrésze. Ki tudja, mi fog bekövetkezni az életében. De egy dolgot az Isten kijelent, hogy üdvözíti azokat, örök életet ad annak az embernek, aki őt imádja, aki lélekben és igazságban imádja. És az Isten ezt akarja, örök életet akar mindannyiunknak adni. És ezt feltétlenül megígérte. És ezen túlmenően hányszor tapasztaljuk a fizikai szabadításokat is, amikor valaki hűségesen kiáll az Isten mellett, hányszor tapasztaljuk ennek a csodáját, áldott következményeit. És az ötödik tanulság, amit szeretnék megjegyezni, hogy Sátán támadhat Isten ellen, támadhat az őt követők ellen, de az Isten mindent jóra tud fordítani. A legnagyobb támadást tudja a leginkább az ő ügye előmenetelére fordítani. Ha ez csak úgy titokban történt volna, ugye egészen más lett volna. Ott volt mindenki. Ugye ott volt, sorolta, hogy ki mindenki volt ott, kinek a szeme előtt történt mindez. Ilyen hatalmas esemény, ugye egy tüzes kemencébe valakit bevetni. Az isteni szabadítás annál nagyobb, minél nagyobb a sátáni támadás. Az Isten annál inkább tudja jóra fordítani. És teljesedik, amit a Szentírás mond, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy nem tehetünk semmit az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Nem tehetünk semmit az igazság ellen, csak is az igazságért. A mindent jóra fordító Isten. jóra tudja fordítani az emberi életnek a legnagyobb nehézségeit, sátának a legnagyobb támadásait. És ezt láttuk ebben a harmadik fejezetben is. Köszönöm szépen a figyelmet!